Ezek után Jézus átkelt a Galilai tengeren, más néven a Tibériás taván. Nagy sokaság követte, mivel látták csodatetteit, amelyeket a betegekkel tett. Felment Jézus a hegyre, és leült ott a tanítványaival. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus feltekintett, és látta, hogy nagy sokaság jön hozzá, azt mondta Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért mondta, hogy próbára tegye őket, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt: 200 dénár áru kenyér sem lenne elég ezeknek, hogy mindenki kapjon valami keveset. Akkor az egyik tanítványa, András, Simon Péter testvére azt mondta neki: van itt egy gyermek, akinek 5 árpa kenyere és 2 hala van, de mi ez ennyinek? Jézus pedig ezt mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen, és leültek a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és szétosztotta az ott ülőknek. Hasonlóképpen a halakat is, amennyit akartak. Amikor jól laktak, azt mondta tanítványainak: szedjétek össze a megmaradt darabokat, nehogy kárba vesszenek. Összeszedték azért, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek megmaradtak az étkezők után. Az emberek, amikor látták a csodálatos jelet, melyet Jézus tett, azt mondták: valóban, ez az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Mikor Jézus észrevette, hogy jönnek, és erőszakkal királlyá akarják tenni, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Isten igéje, Isten tegye áldottá igéjét bennünk, hogy halljuk, értsük, szívünkbe fogadjuk. Gyertek, kedves testvérek, imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy végtelen szeretetedből földig hajoltál a kárhozott világért, emberré lettél, velünk közönséget vállaltál. Hogy gondod volt az emberi szükségletekre is, még mielőtt tanítani kezdted volna a sokasságot, előbb jól lakadtad őket. Nem nézted azt, hogy hívők vagy hitetlenek, bűnösök vagy bűntelenek, mindenkinek akartál adni. Köszönjük, hogy most így állhatunk előtted, hogy mindannyiunknak akarsz adni. Hiszen nem kívántad éhesen elbocsátani a hallgatóságot, nem mondtad azt, hogy menjetek haza és lakjatok jól. Mert tudod, hogy előbb a testi éhséget kell csillapítani ahhoz, hogy valaki megérezze a lelkit. Áldunk téged, hogy te nem csupán kielégíteni akarod a szükségleteinket, hanem hogy bőségben éljünk, amint ezt a 12 kosár is szimbolizálja. És mi ezt a bőséget nem mernénk elfogadni, mikor itt van előttünk, csak a kezünket kell kinyújtani érte. Most elég jöttünk, Urunk, itt vagyunk, készen arra, hogy elfogadjuk a te ajándékaidat. Adj nekünk hálás szívet, hogy hálából szolgáljunk téged. Hogy el tudjuk mondani a jó hírt, hogy megszülettél karácsonykor, de főleg azt, hogy miért születtél erre a világra, hiszen olyan sok a jól lakott, éhező ember. Kérünk, Urunk, hogy állíts meg minket a rohanásban, adj lecsendesedést, áldott adventi várakozást. Amen.
Bűnbocsánat igéjét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Isten igéjének hallgatására készülve a 288. dicséret első és negyedik versét énekeljük. Istenünknek az az igéje, amelynek alapján szent lelkének segítségével az ő üzenetét hirdetni kívánom köztetek, írva található a már felolvasott evangéliumi szakaszban, közelebbről János evangéliuma 6. fejezetében, a 14. és a 15. versben. Miután látták az emberek, hogy milyen jelt tett, ezt mondták. Ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királyát tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Kedves testvérem, János, amikor megírta az evangéliumát, egy nagyon konkrét céllal tette, ezt bele is szerkesztette az evangéliumába, 20. fejezet 31. versében ezt így olvassuk, hogy ezek azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Jézus Krisztus azért jött, hogy életet szerezzen a mi számunkra, azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. A csodák, amiket Jézus véghez vitt, jelek voltak arra nézve, hogy Jézus Krisztus a megígért messiás, Isten egyszülött fia. Kánában a vizet borrá változtatta, néman démont űzött ki, vakon született, tett leprást gyógyított meg, negyednapos halottat támasztott fel, egyértelműen ő bemutatta, hogy én vagyok az, akit vártatok, én vagyok az eljövendő. Erről ismerték fel a tanítványai, és hittek benne, ezzel mutatta meg az ő dicsőségét. Itt pedig megszaporította a kenyereket és a halakat. Sokszor sokféleképpen prédikáltam már erről az ige szakaszról, mert nagyon sokrétű az üzenete, és azt gondolom, hogy szinte minden egyes igevers üzenettel, mondani valóval bír, azonban az idei adventünkkor csak egyetlen egyet szeretnék kiemelni, egyetlen egy üzenetet, hogy ott van ez az erőszakos tömeg és Jézus Krisztus. Hogy is van az erőszakos tömeg hamis váradalmaival, és mit tesz értük Krisztus. Azt találjuk János leírásában, hogy Jézus igazából a tanítványaival szeretett volna együtt lenni, megpihenni egy kicsit egy fárasztó missziói út után, ezért kelt át a Galileai tengeren, de a sokaság követte, mert látták csodatetteit, a gyógyításokat. Jézus fölment a hegyre, hogy imádkozzon, elvonult a tömegtől, de a tömeg utána ment, szinte tódultak hozzá. Pontosan nem is tudhatjuk, hogy hányan vannak, hiszen János a férfiakat satszolja meg, akik 5000-en lehettek, ugye hozzá jönnek még az asszonyok, gyermekek. Valamit már megismertek Jézusból, és az számukra nagyon jó volt. Mert nagyon jó dolog, hogyha meggyógyulunk egy betegségből, jó dolog a békesség, ami Jézus Krisztusból árad. Olyan jó az, hogy ő senkit nem küld el maga mellől, mindenki jöhet hozzá, és talán még az is megfordult a fejükbe, sőt biztos, hogy ő az, aki eljövendő. Terjed a híre, nő a tömeg, ugye betegek mindig sokan vannak, ráadásul itt egy nagy csodát élnek át, hogy Jézus enni adott nekik. János úgy írja le a történetet, hogy egyenesen Jézus osztotta ki, tehát nem vonja be itt az osztásba a tanítványokat, mint a többi evangélista, hanem azt mondja, hogy Jézus osztotta ki a halat és az árpa kenyereket, az ő kezéből kapták, annyit ehettek, amennyit akartak, volt elég a kenyérből és a halból, hát de jó lenne, hogyha, ha ez mindig így lenne. Ugye munka nélkül kenyeret kapni, ez az igazi. Valahol mindenki erre vágyik. Ha mindig annyim lenne, amennyit én akarok. Azt is megjegyzi János, hogy húsvét közelében vagyunk, ilyenkor még inkább felerősödtek az Isten népében a messiási váradalmak, amikor emlékeztek az Egyiptomból való szabadulásra, csodálatos megtartatásra a 40 évén pusztai vándorláson keresztül, emlékeztek a mennyei kenyérre, amivel az Isten táplálta őket naponta, és hát egy vezetőtől nem ezt várjuk, hogy enni ad, betölti szükségeinket, békét szerez, boldogságot ad, szabadságot, függetlenséget, mindent, ami nekünk jó, megoldja a földi gondjainkat. És valahol el is hisszük, hogy a bűnös világban ezt egy ember meg tudja adni, ez lehetséges. Még 12 kosárnyi maradék is összejött. És a tömegben fogalmazódik a gondolat, bizonyára ez a próféta, akinek el kell jönnie a világba, tehát ennél jobb messiást el se tudnánk képzelni. Ez valahol így még megállja a helyét, de ebből a tömeg számára az következett, hogy erőszakkal királlyá akarták tenni. Hogyha a régi fordítást nézzük, akkor ott meg is találjuk ezt a szót, hogy erőszakkal akarják királlyá tenni. Itt ez az új fordítás úgy mondja, hogy el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék. Ebbe a szóba is benne van az emberi erőszak, hogy igen, ilyen kell nekünk, majd mi megoldjuk ezt a kérdést, ha kell, akkor elragadjuk és Jeruzsálembe visszük és megkoronázzuk. Úgy érzik, hogy eljött az idő. Tehát éppen eleget ültek már a rómaiak a nyakunkon, elég volt a kizsákmányolásból, az igazságtalanságból, ez a király majd rendet tesz az országba, ő majd élére áll a mi követeléseinknek, a mi akaratunknak, teljesíti a mi kívánságainkat. Tehát direkt élezem itt ezt a mi szót. Milyen jó lesz, hogy eljön a földi paradicsom. És Jézus ezt észrevette, belelátott a szívük gondolataiba, és visszament a hegyre, egyedül visszavonult. Így nem vállalta a közösséget velük. Majd későbbi igékből látjuk, hogy milyen híre megy a kenyérszaporításnak, és hányan fogják még ostromolni a veszendő eledelért. Mi a baj itt ezzel? Valahol úgy fogalmaztam meg, hogy a céltévesztés. Azért is kezdtem ezzel a jánosi igével, hogy az volt a cél, hogy higgyenek benne, és örök életük legyen. Tehát nem kevesebb a cél. Istennek van egy gondolata, van egy jó terve az emberrel, és ez a jó terv a mi üdvösségünk. Ezt ő örök időknek előtte kigondolta. Terve a helyettes áldozat, az ember bűneiért, hogy Jézus Krisztus, az Isten fia, hal meg a Golgotai kereszten. Isten terve a harmadnapra való feltámadás, hogy teljes legyen a szabadulásunk. Terve az, hogy az életünket ő teljesen betöltse szent lelkével. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Terve az Isten országa, ahogyan hallhattuk az igéket az elmúlt héten, minden este napról napra, az Isten országáról, hogy az Isten azt betölti, beteljesíti, véghez viszi, megvalósítja, hogy lesz majd egy gyakor és egy pásztor. Terve, hogy az ő nyája arra napra készen lesz, amikor majd megállunk az Atya színe előtt. De az embernek is van egy gondolata, nem is egy. Van egy terve, hát nem is egy, amit meg szeretnénk mi valósítani itt ezen a földön, lehetőleg minél hamarabb és minél zökkenőmentesebben. És Istent szeretnénk valahogy így beleszippantani a mi elképzeléseinkbe, terveinkbe, meg az akaratunkba. De nem lehet, nem megy. Mert nem is illik bele. És akkor kezdődik a mi erőlködésünk, akkor kezdődnek a mi erőszakoskodásaink. Majd akkor én belegyömöszölöm Istent. Majd én alakítom Istent a magam képére és hasonlatosságára. Elvárások formájában jelennek meg az erőszakos törekvéseink. Megmondom azt az Istennek, hogy mit kell tennie és hogyan. Jézusnak is minduntalan, léptennyomon megmondták a kortársai, kinek mehet a házába, kivel vacsorázhat, kivel ülhet le egy asztalhoz, kivel állhat szóba, mikor gyógyíthat, mit mondhat és mit nem. Tehát pontosan beszabályozták volna minden lépését, ha hagyja magát. De Jézus soha nem hagyta magát eltéríteni a céljától. És az ő célja, az ő terve mindig magasabb volt, mint az embereké. Jézus nem enged az emberi erőszak semmiféle formájának, nem hagyja azt, hogy manipulálják. A baj az, hogy az erőszak, meg hogy én majd elragadom magamnak, ami jár, az ott van bennünk. A szívünk mélyén, sokszor nagyon rejtett formában, magunk számára sem tudatosan, egymás felé is, és Isten felé is. Szívünk ajtaja előtt leselkedik ez a bűn, vágyódása van ránk, mint ahogyan figyelmeztette Isten Kaint, hogy vigyázz, ott van a szíved ajtaja előtt. Ne engedd, hogy a harag, az erőszak eluralkodjon rajtad. Sajnos ezt nem mindig veszük észre, van, amikor tagadjuk is, hogy nem én nem, hát én nagyon szerény vagyok, én alázatos vagyok, vagy mindenféle köntösbe csomagoljuk ezt az indulatot, és címkéket ragasztunk rá. Van egy olyan címkénk is, hogy én csak jót akarok neked, vedd észre, mondjuk a gyermekeinknek, hogy hát én csak jót akarok, még nevelem őket, még kicsik, de mondjuk a gyermekeinknek akkor is, amikor már nem kicsi, és el kellene engedni, hogy de hát én csak jót akarok, és akkor nyomom az akaratomat rájuk. Vagy az igazságunkra appellálunk, amit mi megértettünk. És lehet, hogy tényleg az én számomra az úgy van, de ne erőltessem rá a másik emberre, mert erőszakkal nem megy. Vagy Isten felé, hogy Uram, ezt meg kell adnod nekem, mert ezt érdemlem. Én buzgó vagyok, és így hívő köntösbe csomagolom az erőszakomat. Megpróbálunk Istenre hatást gyakorolni, vagy kiimádkozni nála valamit. Addig mondom neki, amíg hát majd csak megkönyörül, és beteljesíti az én kérésemet. Vagy kiérdemlem szolgálataimmal, hogy úgy cselekedjen az Isten, ahogy én azt elvárom tőle. Vannak szükségeink, és hát azt majd az Isten betölti természetesen, hát erre neki ígéretei vannak. Ez igaz is. De közben az nem mindig fordul meg a fejünkbe, hogy az a kérés vajon egyezik-e az Isten akaratával. És nagyon nehéz kimondanunk, hogy legyen meg a te akaratod. Mert ahhoz valahol a teljes életünknek az átadására van szükség, a kapitulációra, és nem csak úgy tessék, lássék, jövök az Istenhez egy-egy imádságban, hanem teljes életközösségre van szükség. És mi nagyon szeretünk a magunk útján menni. Közben imádkozzuk, hogy igen, jöjjön el a te országod, és nem a mi uralmunk, de azért a mi uralmunkat inkább szeretnénk. És addig kell az Isten, amíg kapunk tőle valamit. Addig fordulunk hozzá, amíg bajba vagyunk. Aztán utána majd én elintézem. Vezesse az életemet, adjon bölcsességet egy nehéz kérdésben, de azért teljesen ne szóljon bele. Jó lenne, hogyha hagynánk, hogy az Isten leleplezze az erőszakos indulatainkat. A tömeg bár lehetne őszinte az érdeklődésük, meg dicséretes, ahogy követik Jézust, de mégiscsak a csoda miatt vannak ott, önző érdekből, és nem Jézus miatt, tehát nem Jézus személye a döntő, hanem az élmények, az, amit Jézus tett velük. És utána azt látjuk, hogy nem mondanak köszönetet Jézusnak. Nem kezdik elő dicsőíteni, sok-sok történet után ezt olvassuk, hogy akivel jót tett, az hálát adott, de itt nincsen hála, nincsen dicséret. Jól laktunk, és kész. És ebből akarunk még. És akkor megragadnák Jézust. És Jézus otthagyja ezeket az erőszakos embereket, mert csendben akart lenni az atyával egymaga. És fölment a hegyre, és szinte bizonyos vagyok benne, hogy ott is, akkor is értünk imádkozott. Ez is értünk történt, mert csak így segíthetett rajtunk. Majd később látjuk, hogy királyként vonul be Jeruzsálembe, és hagyja, hogy éljenezzék. Majd később azt is hagyni fogja, hogy erőszakkal megfogják, megkötözzék, hogy megkorbácsolják, majd megfeszítsék a kereszten. Azért, mert ez volt az Istennek a terve, hogy akkor annak már eljött az ideje, itt még nincs ennek az ideje, itt még félrevonul. Mint ahogyan lehet, hogy imádságainkban is átélünk ilyet, mintha elvonulna az Isten, hogy nem válaszol. Nem értjük, hogy mi az akarata, hallgat buzgó kéréseink ellenére, mintha nem törődött volna velünk, mintha kivonult volna az életterünkből. Pedig csak annyi történt, hogy az elvárásainkra ő nem ugrik, és nem e világi gondjainkat akarja csak betölteni, hanem sokkal többet akar adni nekünk a kenyérnél, az egészségnél, vagy egy-egy probléma megoldásánál. Meg tudja oldani a kenyér gondjainkat. Aki úgy itt, hogy kenyér gondja van, az tényleg biztatom, hogy bátran boruljon oda az Isten elé, és kérje ennek megoldását. A betegek is kérhetnek tőle gyógyulást, minden gondunkkal tényleg ő hozzá lehet menni, mert neki gondja van az életünkre, minden gondunkra ő be tudja azt tölteni, és minden kérésünkre ő tud válaszolni, és ezt az ő gyermekeiként számtalanszor át is élhetjük, tudja, hogy szükségünk van a mindennapi kenyérre, és még számtalan másra is, meg is adja. A ti mennyei atyátok jól tudja, hogy mindezekre szükségetek van, de higgyük már el, hogy ennél ő sokkal-sokkal többet akar adni. Ne az elederért fáradozzatok, amely elvész, hanem azért, amely megmarad az örök életre. A kenyér gondoknál nekünk nagyobb gondjaink vannak, mert a halál állapotába vagyunk, bűnbe vagyunk. Ha rajtunk meg nem könyörül az Isten, akkor abban is maradunk. Jézus Krisztus a kenyér szaporítással azt mutatta meg, hogy vele elkezdődött egy jobb világ, mert ez a világ úgy, ahogy van, megváltásra szorul. És ezen a világon nem lesz teljes az igazság. A bőség kosarából nem fog mindenki egyformán venni, de vele elkezdődött az Isten országa, ami majd oda át ki fog teljesedni. És Jézus elsőrenden örök életet hozott, ami elkezdődhet már itt a földön bennünk, az Isten országa, mint ahogyan erről valamelyik este szó is volt külön. Hogyan közelítsünk akkor Jézushoz? Nagy kérdés, hogy vajon meg tudjuk-e azt fogalmazni, hogy miután vágyik igazán a lelkünk. Ha valami után nagyon vágyik, azt vigyük oda eléje, imádságba, és tegyük le, és hagyjuk ott, hogy ne válasszon el tőle. Az erőszakos váradalmainkat is, hogy nála lecsendesedjen a mi szívünk, és békességre találjunk, engedjük el. Legyenek a kéréseink, meg legyenek a szükségeink is az ő kezébe, mint ahogy mi magunk is. De ne csak földi síkon várjuk a megoldást, mert az kevés. Az igazi csoda mindig a megváltásunk, az üdvösség. Azért is írtam fő igének a lapra ezt az ige verset, hogy én vagyok az életnek kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik meg sohasem. Én vagyok az életnek kenyere, amely a mennyből szállott alá, és életed ad a világnak. A jelek Jézus Krisztusra mutatnak. És Jézus nem hagyja el végképpen ezt az erőszakos tömeget sem. Itt egy kis időre elvonul, hogy töltekezzen az atyánál pár órára csupán, utána meg azt látjuk, hogy újból tanítja őket, mert jól tudja, hogy csak így menekülhetnek meg, hogy életet csak tőle kaphatnak egyedül kegyelmességéből. És életet mi is csak tőle kaphatunk, úgy menekülhetünk meg, hogy ő az, aki ránk tekint irgalmas szeretetéből, és azt teszi velünk, amit jónak lát. Szolgáltassuk így ki az egész életünket, és hagyjuk, hogy ő legyen a mi urunk. Nem mi akarjunk uralkodni felette, hanem ezt engedjük át teljes egészében neki. Amen. Isten igéjére válaszként a 486. dicséretünket énekeljük, abból válogatott verseket, az első, 6., 7. és 9. verset. Énekeljük ezt imádságos szívvel. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, a testetöltésnek a csodáját, hogy te belealázkodtál ebbe az emberi testbe, és szelíd és alázatos voltál, így jártad végig ezt a földi utat, és vállaltad a végén a keresztet, vállaltad azt, hogy erőszakos kezek feszítsenek meg, hogy eleget tegyél minden bűnünknek. És köszönjük, hogy a te szereteted, irgalmad von közel magadhoz, hogy életünk legyen, hogy a mi erőszakos szívünk változzon, hogy a bűneinkre teljes legyen a bocsánat, te nálad. Köszönjük azt, Urunk, hogy te tudsz ebből bennünket kigyógyítani, te tudod leleplezni az indulatot a szívünkbe, hogy azt ne is címkézzük, ne is takargassuk, hanem megvalljuk és elhagyjuk. Urunk Istenünk, eléd visszük a gyászolóinkat, azt a családot, akik a héten álltak meg szerettük ravatala mellett, vigasztald, erősítsd őket az örök életnek a reménységével. Urunkat, hogy ez legyen mindannyiunk számára a legfontosabb, és segíts, hogy a kicsi kéréseinket és ennek a fényébe tudjuk mindig eléd tenni, keresve a te szent, jó és tökéletes akaratodat, és engedelmeskedve neked. Urunk Istenünk, te légy velünk, és te áld meg majd az úrvacsorázásunkat is, hogy ne színből legyen, hanem szívből adjuk magunkat egészen neked, mint ahogyan te adtad magad a kenyérben és a borban is. Áld meg most, kérünk, a csendben elmondott imáinkat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, az énekkari szolgálat következik.